Drága barátaim, a Baba Bászó traktátus 50-es lapját fogjuk tanulmányozni, és gyorsan vegyük fel a szálakat, hol is hagytuk abba tegnap péntek reggel. Ha Zaka témájáról beszélünk most már jó ideje, hazaka az elbirtoklást jelent, és ugye arra vonatkozik, hogyha valaki több mint 3 évet volt egy ingatlanban birtokon belül, és megjelenik a korábbi tulajdonos, és azt mondja, hogy ne haragudj, de ez az én ingatlanom, akkor azt mondhatja neki, hogy ha ez valóban tiéd lenne, akkor korábban tiltakoznod kellett volna. Az a tény, hogy 3 éven át nem tiltakoztál az ellen, hogy én, te szerinted illetéktelen vagyok ebben az ingatlanban, ez annak a bizonyítéka, hogy valójában te ezt az ingatlant eladtad nekem, és ha azt kérdeznéd, hogy hol van a szerződés, az adásvételi szerződés, ami bizonyítja, hogy az ingatlant megvettem tőled, akkor erre az a válasz, hogy az emberek nem tartogatják, nem őrzik meg ezeket a szerződéseket 3 éven túl. Ezt nevezzük tehát elbirtoklásnak, Mute Vahkálmá. Ezt nevezzük tehát elbirtoklásnak. És a Misna felsorolt egy jó pár esetet, ahol ez a logika, az elbirtoklásnak a logikája, a jogszerű elbirtoklás logikája nem érvényes, és az egyik ilyen eset a férj és a feleség közötti elbirtoklás. Ha a férj használja a feleség ingatlanját, akkor az nem hivatkozhat arra, a később, hogy hát ezt tulajdonképpen a feleség eladta neki, és ez valójában most már az övé, mondván, hogy ha a feleségnek ez nem tetszett, akkor miért nem panaszkodott, miért nem működik a férj és a feleség vonatkozásában ez a dolog, mert a feleség nem gondol arra, hogy neki tiltakoznia kellene egy ilyen ügyben. És miért nem gondol erre? Ennek több magyarázata lehet. Egyrészt nem gondol erre, mert hát a férje, tehát most nem gondolja, hogy ez egyáltalán szóba jöhet. Másrészt pedig azért nem gondol erre, mert fél esetleg a férjétől, és nem akar egy vitát, nem akar egy konfliktust a férjével ebből az ügyből kifolyólag. Talmud erre azt kérdezte, és ezt tanultuk tegnap reggel, hogy annyira igaz ez, hogy azt látjuk, hogy egy másik helyen, hogy a Talmud azt mondja, hogy ha a férj, akinek alapvetően még a hozományként behozott ingatlanokra is van haszonélvezete, elad egy ingatlant, ami a feleséget illetné, és azt jóvá hagyatja a feleségével, akkor mármint az eladást, és a feleség azt mondja, hogy rendben, jóvá hagyom, akkor is később érvénytelennél lehet nyilvánítani ezt az eladást, mert a feleség mondhatja azt későbbiekben, hogy nem gondolta komolyan, amikor jóvá hagyta az eladást, egyszerűen nem akart konfliktust a férjével. És ha ez így van, és az eladásnál is így van, akkor mi szükség lenne ezt mondani az elbirtoklásnál? Ugye az eladásnál ez egy nagyobb novum. Tehát, hogy az eladásnál igaz, hogy a feleség beleegyezik az eladásba, pedig valójában nem akarja azt, és ezért ezt az egész eladást érvénytelnek tekintjük. Mert a feleség arra hivatkozhat, hogy nem akart vitát, nem akart konfliktust a férjével, akkor mennyivel inkább így van az elbirtoklás kapcsán, hogy ott is mondhatja a feleség, hogy hát azért nem szóltam, hiába a férjem illetéktelen használta az én ingatlanomat, mert nem akartam vele vitát. Erre a Talmud azt mondta, és itt fejeztük be tegnap, hogy ez a szabály, hogyha a férj elad valamit, és azt jóvá hagyatja a feleséggel, akkor a feleség később mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, de hiába jóvá hagytam, mégse gondoltam komolyan, nem akartam vitát a férjemmel. Ez a szabály, ez csak 3 speciális esetre vonatkozik. Ez a 3 eset, ez 3 olyan eset, amikor valami olyan ingatlanról van szó, amit specifikusan fedezetként megnevezett a férj a nő ketubájában, tehát házassági szerződésével rögzített végkielégítés gyanánt. De minden más ingatlan kapcsán ez a szabály nem érvényes. Ez a szabály nem igaz. Minden más ingatlan kapcsán, hogyha férj elad valamit, akkor a nő, ha beleegyezik, akkor az a beleegyezés, az érvényes beleegyezés. Most ezt még az 50-es oldalon egy picit tovább cizelláljuk, és azt mondja a Talmud limi utei máj, az 50-es oldal tetején, íle múli mutei sárne haszim kalsuken de hávéle éva, damella én náik a szátbe körülsi, úbe missa. Azt mondja a Talmud, akkor miről beszélünk? Tehát csak ez a három ingatlan, amit tegnap megemlítettünk, ami konkrét fedezetként meg volt nevezve, csak ennek a három ingatlannak a kapcsán igaz az, hogyha a feleség jóvá hagyta, akkor később hivatkozhat arra, hogy nem volt őszinte ez a jóváhagyás, csak nem akart a férjével konfliktust. Csak ez a három, és az azt jelenti, hogy minden más ingatlannál ezt nem mondhatja a nő. Miért nem mondhatná? Minden más ingatlannál is ugyanez a probléma még többszörösen is fennáll, mert hogyha ráadásul ezek olyan ingatlanok, amelyek nincsenek konkrétan fedezetként nevesítve, a férnek nagyobb joga van ezekhez az ingatlanokhoz, akkor pláne, hogy a feleség fél megakadályozni ezt az eladást, és mondhatja éppen ezért később azt, hogy csak azért egyeztem bele, mert féltem a férjemtől. Tehát akkor nem ezeket az ingatlanok, vagy nem ezek azok az ingatlanok, amelyekről azt mondjuk, hogy a feleség nem hivatkozhat arra később, hogy azért nem tiltakozott, mert félt a férjétől. Erről én múlta, én nichnösszem, hogy laik, akkor miről van inkább szó? Csak a hozományként behozott ingatlanokra. A hozományoként behozott ingatlanoknál, amik valójában a feleségé, és a feleség behozza ezeket az ingatlanokat, a férj csak haszonélvező ezeknek az ingatlanoknak, ezeknél az ingatlanoknál, ha a férj eladta az ingatlant, és a feleség azt mondta, hogy rendben, akkor később nem hivatkozhat arra, hogy azért mondtam, hogy rendben, mert féltem a férjemtől. Miért? Mert ennél sokkal erősebb lenne a... Tehát sokkal kevésbé kellemetlen a feleségnek tiltakozni, mert ezek sokkal inkább az övék. Egy kicsit rendet rakjunk itt a dolgokba, akkor tisztázzuk. Tehát van egy közös vagyonközösség a férj és a feleség között. Ebben a vagyonközösségben vannak olyan dolgok, amelyek inkább a férjé, tehát a férj tulajdona, de a feleségnek is van hozzá valami köze, mert hogyha elválnának, akkor a feleséget illetné valami ezekből adott esetben a házassági szerződésben rögzített módon a végkielégítés gyanánt. Tehát ugye ezek a sima ingatlanok. Tehát bármilyen ingatlanja van a férnek, azt ugyan az övé, az ugyan az övé, de valamennyire a feleséget is illeti. Valamennyire a feleséget is illeti. Van ennél egy erősebb státusz, amikor ott van a olyan ingatlanokról beszélünk, amik a férj tulajdona, de a férj konkrétan nevesítette, hogy ezek azok az ingatlanok, amiből majd végkielégítést lehet fizetni a nőnek, ha adott esetben elválnának. És van egy harmadik, tehát ezek az ingatlanok jobban illetik a nőt, mint az előbbi kategória. És van a harmadik kategória, a hozományként behozott ingatlanok, amelyek tulajdonképpen a nőnek a tulajdona, a nőnek a tulajdonát képzik, a férj csak haszonélvező. Most ezek aztán a leginkább a nő jogosultságai, és e közül a három közül, akkor most oda jutottunk, hogy az első kettőben, tehát akár egy általános bármilyen ingatlanja a férnek, akár olyan ingatlan, ami a nőnek a végkielégítésére van nevesítve, mint fedezet, ha a férj ezeket eladja, és a nő jóvá hagyta az eladást, akkor később ezt az eladást lehet érvényteleníteni, mert a nő hivatkozhat arra, hogy hát féltem ellent mondani. Abban az esetben viszont, hogyha egy olyan ingatlanról van szó, ami sokkal inkább a nőt illeti, mert a nő hozományának a része, ami a nő tulajdonjogát is jelenti, a férfi viszont csak haszonélvező, akkor hogyha a nő jóvá hagyta az eladást, akkor az eladás érvényes. Később nem mondhatja a nő azt, hogy csak azért hagytam jóvá, mert féltem tiltakozni. Oké. Tehát akkor ez az, ahogy értelmeztük ezt a misnát, ezt a brájtát. És ez közben akkor azt is megmagyarázza, hogy az elbirtoklásról szóló rész mire vonatkozott, ez ezekre az ingatlanokra vonatkozott. Tehát hiába ezeknél az ingatlanoknál, hogyha a nő jóvá hagyja az eladást egy harmadik személynek, akkor ez egy érvényes eladás, mert a nő nem gondolja, nem hivatkozhat arra, bocsánat, hogy ő félt tiltakozni az eladással szemben. Mégis, hogyha elbirtoklásról van szó, tehát hogy a férj elbirtokolta ezeket az ingatlanokat a nőtől, akkor a nő később hivatkozhat arra, hogy csak azért nem tiltakozott, mert félt a férjétől. Ugye, és akkor így van meg a különbség, így már értjük azt, hogy mi értelme van mind a két dologról beszélni, beszélni az eladásról is, amit a nő jóvá hagy, és beszélni az elbirtoklásról is. Oké. Tehát akkor ezek szerint most mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy azok az ingatlanok, amik hozományként lettek behozva a közösbe, és amelyeken a férfinek csak haszonélvezete van, hogyha a férj ezeket eladta, és a nő az eladást jóvá hagyta, akkor az eladás érvényes lenne. Most, ha ezt így értelmezzük, azzal van egy probléma, mert a mély már a következőt mondta. Ha már a mély már isvésesen makrom nichaszem leiglai asszom leiglum. És a mély már azt mondta, hogy akár a férj, akár a feleség eladják a hozományként behozott ingatlant, az az eladás érvénytelen. Ugye csak értsük, a nichszeme lajg, a hozomány ingatlannak a lényege, hogy a tulajdonjog az a feleségé marad, és a férj az csak a haszonélvezetet kapja meg. És azt mondta, mi már, ha eladásról beszélünk, ha ezeket eladja a férj vagy a feleség, az eladás érvénytelen. Most úgy értjük, hogy a mi már mondása arra vonatkozott, hogy eladták közösen. Ha eladta a férj és a feleség közösen a hozományként behozott ingatlant, az érvénytelen eladás. Majd az előbb azt mondtuk, hogy ez egy érvényes eladás. Azt mondja, Talmud, ki itt már, amely már hék, de zavin ihu, uva mész, azt mondja, ihi umafka. Azt mondja, Talmud, a mély már mondását félreértettük. A mély már mondása nem arra vonatkozott, hogy közösen adták el, hanem hogy az egyikőjük adta el. Vagy az történt, hogy eladta a férj, aki nem tehette volna ezt meg, mert neki csak hazonélvezete van. Ha eladta a férj, és később meghalt, akkor a feleség a vevőtől visszaszerezheti azt, mondaná, hogy az eladás érvénytelen volt. Vagy in nami zavna ihiu meisa asa ihiu mafik betekantan drabbanon. És ugyanígy fordítva, ha a nő adta el, hiába a nőnek több joga lenne eladni, hiszen ő neki tulajdonjoga van rá, a férjnek csak haszonélvezeti joga van. Ha a nő adta el a férj tudta nélkül, és utána meghal a nő, akkor a férj is visszaszerezheti, mint a nő örököse, visszaszerezheti azt az ingatlant a vevőtől, hiszen ezt rendelték el a rabbik, a Sanhedrin, ahogy Rabbi Yosi ben Hanina tanította, hogy amikor a Sanhedrin, a legfelsőbb bíróság USA-ban, Galileában ülésezett, a Szentlélek pusztulása után ugye a Sanhedrin Galileába került számüzetésbe. Ott az egyik rendelet, amit hoztak, az az volt, hogy bár a nőnek van tulajdonjoga a hozomány ingatlanra, mégis, hogyha eladta, a férj ugyanúgy visszaszerezheti azt a nő halála után, mint ahogyha a férj adta el, és akkor a férj halála után a nő visszaszerezheti azt. De hát ez mire vonatkozik tehát? Csak arra, hogyha külön-külön egymástól függetlenül adták el. Ával hé, hát ez a binutra váljú le álma, Innám is a vina, ihiled in, de is a vina, ez a vini. Ha viszont közösen adták el, vagy eladta egymásnak, tehát ő, a nő eladta mondjuk a férnek, akkor az eladás érvényes. Magyarul, akkor megválaszoltuk a kérdést. Tehát még egyszer, hogyha a férj eladja a hozomány ingatlant egy harmadik félnek, és a nő abba beleegyezik, akkor az egy érvényes eladás. Vagy hogyha a nő eladja a férnek a tulajdonjogot, hogy most már ne csak a haszonélvezet legyen a férjé, hanem a tulajdonjog is, az is érvényes. A nő egyik esetben sem hivatkozhat arra, hogy félt a férjétől, és kényszer alatt cselekedett. Ugyanígy viszont, még visszautalva a tegnapira, ha elbirtoklásról lenne szó, és a férj elbirtokolja a nőtől az ingatlant, akkor azt nem tekinthetjük úgy, mint egy hivatkozás arra, hogy az a férjé. A nő mondhatja azt, hogy a férjemmel szemben nem tiltakoztam az elbirtoklással ellen. Iba is szeima, a mi már, de a már kemény lazar. Talmud azt mondja, lehet egy másik válasz is. A lehet úgy is értelmezni, hogy a mély már mondása, ugye a mély már azt mondta, hogy ha eladja a férj és a feleség a hozomány ingatlant, akkor ez egy érvénytelen eladás. Mi ezt most úgy értelmeztünk, hogy ez arra vonatkozik, ha külön-külön adták el. De valójában azt is lehet mondani, esetleg arra vonatkozik, ha együtt adták el. És a mély már valóban azon az állásponton volt, hogyha együtt is adják el, akkor is az eladás érvénytelen. Miért? Mert ahogy mindjárt látni fogjuk, hogy abban a speciális helyzetben, amikor valaminek a tulajdonjoga és haszonélvezete szétválik, akkor pillanat. Ha valaminek a tulajdonjoga és haszonélvezete szétválik, és két ember kezében van, az egyik kezében a tulajdonjog, és más kezében a haszonélvezet, akkor ez egy talmudi vita négy különböző bölcs között, hogy ilyenkor tulajdonképpen a tulajdonjoggal járó jogok, azok kit hogyan illetnek. Hogy mindjárt ezt látni fogjuk. És ezek közül a negyedik vélemény, de vagy Lazar, ő azon az állásponton van, hogy egyikőjüket sem illeti. Ez a specifikus, egyedi álláspont akkor azt fogja mondani, hogy egy ilyen esetben, ahol a hozomány ingatlanról beszélünk, ahol a tulajdonjoga az ingatlannak és a haszonélvezete szétválik, ott senki nem tudja eladni az ingatlant, még együtt se tudják eladni az ingatlant. Kálmán azt kérdezi, hogy a haszonélvezet nem rendelkezhet a tulajdonváltásról. Igen, de itt ugye arról a speciális helyzetről beszélünk, amikor a férj, ezt mondta az első értelmezés szerint a mémár. A mémár azt mondja, hogy a férj nem adhatja el az ingatlant a feleség beleegyezése nélkül. És tulajdonképpen a rabbik rendelete miatt a feleség sem adhatja el az ingatlant a férj beleegyezése nélkül. Ez volt az alaptézisünk, de együtt eladhatják az ingatlant. És a feleség nem mondhatja azt, hogy ő csak a férjtől tartott, és ezért egyezett vele. Oké. Okay. Most egy új dolgot mondunk, hogy Rabbi Lazar azon a speciális véleményem van, hogy akkor sem lehet eladni egy ingatlant, aminek szétválik a tulajdonjoga és a haszonélvezete, ha mind a tulajdonjoggal rendelkező, mind a haszonélvezettel rendelkező együtt mozog. Nem csak akkor nem lehet eladni, hogyha külön-külön adták el, hanem akkor sem, hogyha együtt mozognak. Hogy ezt mindjárt látni fogjuk. Ahhoz, hogy értsük a következő hivatkozást, ahhoz előbb egy kis bevezetést kell tennünk. A szabály az az, hogyha valaki megüt valakit, és a Tóra törvénye az, ha valaki megüti a fele barátját, és az illető megsérül, akkor ha a sérülésben akár egy év múlva meghal, akkor ez egy gyilkosságnak számít. Ami azt jelenti, hogy az, aki ütött, az gyilkos, és ilyen értelemben akár halálbüntetés is járhat neki. Van egy speciális törvény, hogyha valaki a saját szolgáját ütötte meg, akkor csak akkor számít gyilkosnak, hogyha egy-két napon halt bele a sérülésébe a szolga. Ha valaki más egy idegen szolgáját üti meg, akkor ugyanolyan szabály vonatkozik rá, mint hogyha egy szabad embert ütött volna meg. Tehát az illető később, a szolga egy fél évvel később hal bele a sérülésébe, ugyanolyan gyilkosnak számít. Kérdés az az, hogy mi van akkor, valaki eladja a szolgáját, de a vevővel megállapodik, hogy ő még haszonélvezője lesz a szolgának 30 napon át. Még egy munkát nem tudom befejezni neki. Akkor itt a tulajdonjog és a haszonélvezet az szétválik. Majd ezek után valamelyikük megüti a szolgát, és a szolga kicsit később belehal a sérüléseibe. Akkor ha ez a saját szolgájának számít, akkor nem gyilkos. Ha ez nem a saját szolgájának számít, akkor az gyilkos. Akkor ezt fogjuk megnézni. Tánja, méhre szábdai passza kimesé, sem zsános le isim, jaj. Azt tanultuk egy brájtában, hogyha valaki eladja a szolgáját, és megállapodik a vevővel, hogy 30 napig még haszonélvezője lesz, akkor négy vélemény van. Rebbi méhre, méhre, lissanyi, és nőbbi dín, jaj, mi a májim. És ne is jó táhtok, és én nem tudom, hogy mi a májim, és ne is én táhtok. Akkor Rebbi méhre azt mondja, hogy mi számít, itt ebben az esetben a haszonélvezet számít. Miért? Mert ő az, aki birtokon belül van, úgymond, és ezért, hogyha ő ütötte meg a szolgát, akkor ha a szolga nem egy-két napon belül halt bele a sérüléseibe, akkor nem gyilkos. A másik viszont, ha megütötte a szolgát, az gyilkos. Ezt mondja Rabbi Meir. Tehát szerint a haszonélvezet a meghatározó. Szavár, kinyen pénz, ez kinyen gufdami. Tehát ezek szerint Rabbi Meir, ez az első vélemény, ő azon az állásponton van, hogy a haszonélvezet az olyan, mint a tulajdonjog. Rábi Judai mérje is, nebbi dinnyai mi májmi, és ők a száj kászpaj. A riseim, dinnyai mi májmi, és én egy kászpaj. Mit mond Rábi Judá? Pont fordítva szerinte nem az első, hanem a második. Tehát a vevő az, aki a szolga urának számít ebből a szempontból. Tehát ő az, aki, hogyha megüti a szolgát, akkor csak akkor számít gyilkosnak, hogyha egy-két napon belül halt bele a sérüléseibe a szolga. De az eladó, az eredeti tulajdonos az nem, hiába ő van még birtokon belül, mert ő még a haszonélvező, ő számára a szolga már egy idegen, és ezért, hogyha később hal bele a sérülésébe, akkor is gyilkosnak számít. Miért? Mert a Buda azon a véleményen van, hogy a haszonélvezet nem olyan, mint a tulajdonjog. Ez a második vélemény. Jaj, szíjaim, és ne ilyen jésnem bedín, jaj, mi máim, zemmit ne is, hogy tákon, zemmit ne is, hogy kász. Kumi száv kele, ingyen kim pénz kik ingyen guvdami, illáv kik ingyen guvdami. Szafek nem fasaszta hake. A Bjöjszi azt mondja, hogy mind a kettőt vegyük úgy, mint hogyha a szolga ura lenne, és mind a kettőt vegyük úgy, hogy ne legyen gyilkos, hogyha egy-két napon túlhal bele a sérülésébe a szolga. Miért? Mert a Bjöjszi bizonytalan benne, hogy a haszonélvezet az tulajdonjognak számít-e, és mert bizonytalan benne, ezért azt mondja, hogy minden szafek, ami egy halálbüntetéssel járó ügyben merül föl, az leha kell, ott megengedőbben kell eljárnunk, és mivel itt nem tudjuk, hogy az illető gyilkos vagy sem, legyünk megengedőbbek, és ezért, hogyha két napon túl halt bele a sérülésébe, akkor ne számítson gyilkosnak. Most a lényeg, Rabbi Lazaraim és Néem, én a bilingjaim, én májem zelifisény, a tahtez, zelifisény, kászpaj. Rabbi Lazar azt mondta, hogy szerinte egyikük sem számít a szolga urának. Mind a ketten gyilkosok, ugyanúgy, mint hogyha egy szabad embert ütöttek volna meg. Akkor is, hogyha egy-két napon túl hal bele a sérüléseibe, akkor is gyilkosságnak számít. Miért? Lefisény, hogy kászpaj. Azért, mert az egyiknél ő nincs birtokon belül, a másiknál, ugye aki a haszonélvező, nincs birtokon belül, nem, bocsánat, a haszonélvező az birtokon belül van, de a tulajdonos nincs birtokon belül, azok viszont, aki haszonélvező, az nem a tulajdonos, tehát ezért egyikük sem tekintető teljesen tulajdonosnak, és ezért nem vonatkozik rájuk ez az engedmény, ami az egy-két napon belüli sérülésbe való belehalás vonatkozik. Amel Rava, My Time, Rav Lazar, és Rava tovább ment, és elmagyarázta ezt a negyedik véleményt. Azt mondta, mi az oka annak, amit Rav Lazar mond? Amel Kral, Jukam, Ki Kászpa, Juk, Kászpa, Jum, Juchad, Laj. Azt mondta, azért, mert Rav Lazar azon állásponton volt, hogy ugye a Tóra úgy fogalmaz, Mózes második könyve, 21-es fejezet, ne legyen büntetés, mert a tulajdona ő, tulajdona ő specifikusan, magyarul akkor, hogyha Ő egyszerre a tulajdonban is van, és a birtokban is van. Ő a haszonélvező is, és a tulajdonos is. És egy kicsit absztrakt a dolog, de a lényeg az az, hogy a Lazar, tehát azon az állásponton van, hogy mindaddig, amíg a tulajdonjog és a haszonélvezet nincs egy embernél, addig az az illető nem rendelkezhet úgy, mint egy teljes jogú tulajdonos a dologról. És ezért talán mondhatjuk azt, hogy a Meymar is így gondolkodott az ingatlanról, amely hozományként került be egy házasságba. A férj a haszonélvező, a nő a tulajdonos. Közösen sem adhatják el, mert nem egy ember kezében van a tulajdonjog és a haszonélvező. Nem ez a halakha. Halakha szerint ilyen nincs. De ebből azzal ezen a speciális véleményem volt. És lehet, hogy a Meymar mondása erre vonatkozott. Oké. Okay. Akkor visszatérünk most az alapállításhoz. Ugye a Misna azt mondta, hogy löjle is hazak, vagy nixze istaj. Ugye azt mondta a Talmud, azt mondta a Misna, hogy a férj hiába birtokolja a felesége ingatlanát, ott nem jön létre az elbirtoklás. Miért? Mert a feleség nem gondolja, hogy neki tiltakoznia kellett volna azért, amikor a férj elbirtokolta. Ugye, mi a hivatkozás mindig? Ha tényleg a tiéd lenne, miért nem tiltakoztál, hogy én itt birtokban vagyok? A feleségnél nem gondolja, hogy neki tiltakoznia kéne, vagy ráadásul, ha gondolja is, fél a férjétől, és nem akar konfliktus, és ezért nem tiltakozik. Ezért az elbirtoklás ebben az esetben nem működik. A probléma az az, hogy Rávnak volt egyszer egy mondása, van, mert Ráv, és Cichelimhez. Volt egy mondása, ami arról szólt, hogy a feleség nem akarja, hogy elbirtokolják az ingatlanát, akkor bizony tiltakoznia kell. Most kiről vonatkozott el? Illémebe áhelyedve, amely rávei marzik, és is. Szóval mire vonatkozik, hogy tiltakoznia kell? Kivel szemben? Egy harmadik személlyel szemben? Az nem lehet, mert Rávnak magának volt másod egy mondása, hogy a férjezett asszony vagyonát nem lehet elbirtokolni. Miért? Mert a nő, ha jön Konné, jön Grün, és beköltözik a Konné lakásába, a Konné nem tiltakozik, mert úgy van, hogy a férj kezeli az ő vagyonát, tehát majd Kón tiltakozik, és ő nem fogja felemelni a szavát. Tehát ezért az, hogy a nő nem tiltakozott, az nem számít, az nem teszi érvényes elbirtoklássá egy harmadik személy részéről. Tehát biztos, hogy nem erre vonatkozott, hanem mire vonatkozik, amikor rá azt mondja, hogy a nőnek kell tiltakoznia, ha nem akar, hogy elbirtoklás legyen. Amikor a férje birtokolja el, akkor ez szembe megy azzal, amit a Misna mondott. El a lábbe báj. Amerra velői lábbe báj. Igen, és a hafer báj lesz, a sikhinu máj lesz. Azt mondta erre rave. Igen. Lehet, hogy a férjről van szó. Mire vonatkozott az, amit Ráv mondott, hogy a nőnek tiltakoznia kell, ha nem akarja, hogy a férj elbirtokolja az ő ingatlanát. Ez nem arra vonatkozott, amikor a férj simán haszonélvezőként leszüretelte mondjuk a gyümölcsöt a nő által hozományként behozott gyümölcsös ligetben, hanem arról szól, mert ott valóban nincs miért tiltakozni a nőnek, hiszen business as usual, a férj a haszonélvezője a hozomány ingatlannak, hanem arról szól, amikor a férj mondjuk elkezdett kárt okozni az ingatlanban. Mondjuk elkezdett a földben lyukakat ásni. És itt, ha a nő nem tiltakozik, akkor valószínűleg ez azért van, mert a férj jogosan tulajdonosként jár el, nem csak haszonélvezőként. Azt mondja a Talmud, várjunk csak, amarab nachmen, amar rába, maravua, én ha zakalen ez aki. Ugye a Nachman egyszer azt mondta, hogy a károkozásnál nincs elbirtoklás. Mi ezt úgy értettük alapból, hogy ez azt jelenti, hogy a károkozásnál nincs elbirtoklás, ez azt jelenti, hogy az elbirtoklás normálisan arról szól, amikor valaki rendeltetésszerűen használ egy ingatlan, ha azt 3 éven keresztül birtokban belül van és használja, akkor később a tulajdonos nem hivatkozhat arra, hogy ez az övé, mert azt mondja neki az illető, figyelj, hát akkor miért nem tiltakoztál eddig. De ugyanez egy olyan típusú használatra, amely károkozással jár, és nem rendeltetésszerű használat, nem igaz, mert Lehet, hogy a tulajdonos úgy volt vele, hát nem jeleztem sürgősséget a tiltakozásnak, mert gondoltam, hogy úgyse lehet hivatkozni arra, hogy te tulajdonosként jársz el, hiszen a tulajdonos nem szokott kárt csinálni a saját ingatlanában. Most, hogyha ez így van, akkor a feleségnek miért kéne tiltakozni egy olyan esetben, amikor a férj kárt okoz a ingatlanban? Azt mondja, Talmud, Éma, én dinhazzal kölön ez aki. Az egyik lehetséges válasz, hogy rosszul értettük Rav Nachman mondását. Rav Nachman nem azt mondta, hogy ha károkozás van, akkor ha zaklen zakin, akkor nem jön létre az elbirtoklás, nem jön létre az elbirtoklás, hanem úgy értette, hogy pont fordítva, hogyha valaki kárt okoz egy ingatlanban, akkor nem csak 3 év alatt jön létre az elbirtoklás, hanem sokkal hamarabb. Ugye miért? Mert azt látom, hogy valaki kárt tesz az ingatlanomban, nem fogok 3 évet várni. Akkor sokkal hamarabb kellett volna, hogy tiltakozzam. Ha nem tiltakozok, ez annak a jele, hogy valójában ez már az ő ingatlana. És erre mondja akkor azt, akkor ezzel már érthető, hogy a feleségnek is, ha a férj kárt okoz az ingatlanban, akkor neki tiltakoznia kellene. Ha nem tiltakozik, ez annak jele, hogy az a férjé. A mi misnánk pedig miről beszélt? Arról beszélt, amikor a férj simán használat révén akarja elbirtokolni az adott ingatlant. Iba és Seima, egy másik lehetséges válasz. Láv itt már a la, Mári, Amár, Bekutra, Rözvid, Amár, Bésze, Kisze. Még egy lehetséges válasz, hogy a károkozás, amiről itt beszélünk, amiről a Nachman azt mondta, hogy károkozás révén nem lehet, a károkozó használat az nem szerez hivatkozást, vagy nem, ezt úgy értelmeztük, hogy ez nem jön létre az elbirtoklás, az lehet, hogy valami mást jelent. Az, hogy a károkozó viselkedés az nem válhat normává, azért, mert nem tiltakoztam. Például füstöt eresztek valakinek az ablaka alá, ott füstölöm a nem tudom mit, akkor nem mondhatom azt egy idő után, jó, hát nem tiltakoztam, akkor ez nekem, erre már nekem jogom van. Vagy a WC-t odarakom az ablaka alá, és nagyon büdös van, akkor ezek olyan dolgok, amiket nem lehet, a károkozásra nem lehet jogot szerezni. Így értette Rav Nachman, és ennek nincs köze az elbirtokláshoz. Ez is egy lehetséges válasz. Oké, ezek voltak az alapválaszok. Rav Yosef amár le oilam beacher. Rav Yosef azt mondja, eleve ezt az egészet másképp kell érteni. Amikor azt mondta Ráv, hogy a feleségnek kötelessége tiltakozni, és ugye az elején mi elvetettük, hogy ez mindenképp a kötelesség tiltakozni nem arra vonatkozik, amikor valaki elbirtokolja az ő tulajdonában, de a férj haszonélvezetében lévő hozományingatlant, azt mondjuk nem, hát ott nem lehet kötelessége tiltakozni, mert az ott mindenképpen mondhatja azt, hogy hát úgy voltam, mert majd a férjem tiltakozik. Most ide visszatérem, Jöjszöp, és azt mondja, de lehet, hogy egy ilyen esetről van szó. Lehet, hogy arról van szó, hogy valaki más elbirtokolta egy harmadik személy az ő ingatlanát, de hogyan kell akkor ezt érteni? Valóban a nő ugye mondhatja azt, hogy hát azért nem tiltakoztam, mert úgy voltam vele, hogy a férjem úgyis majd fellép az illető ellen. És a akhla mikcasz hazakab hájébájl és salés leáhemis szabál. Azt mondja, Talmud egy olyan speciális esetről van szó, amikor valaki elbirtokolt egy ingatlant, hozomány ingatlant, valamennyit elbirtokolt már a férj élete során, majd a férj meghalt, és a férj halála után további 3 évet elbirtokolt. Ebben az esetben, ha a nő nem tiltakozott ez alatt a 3 év alatt, akkor mégiscsak beáll az elbirtoklás. Migudei bai amella, anna zavanti minach, ki amella nami, zavintelei, zavni nehalei mehemen. Tekintve, hogy egy ilyen helyzetben mondhatná az elbirtokló, hogy én ezt eleve tőled vettem, már az asszonytól, hiszen eltelt a 3 év a férj halála után, ezért, hogyha nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a férjettől vettem, akkor is elhisszük neki, mivel ha azt mondta volna, hogy tőled vettem, elhittük volna neki, akkor ilyen esetben, amikor azt mondja, hogy a férjedtől vettem, azt is elhisszük neki, és beáll az elbirtoklás, hiszen mondhatta volna azt, hogy ő az asszonytól vette. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este ismét folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű hetet. Shavua tov, gute, voch.